és Kulturális Minisztérium életműdíját, a Pataki Gyűrű díjat, a Magyar Életfa díjat, a Szenteleki díjat és Szabadka Város Pro Urbe díjat. Várja önöket a beszélgetőtárs, Ternovács István.
Nagyok, arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor csütörtökön este, 19:30 után a Kossuth Rádióban.
Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszóra?
Nagyon jó megúszó voltam.
Pátráztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
Imugoszú!
Úszogumi!
Pontos!
Ó, magyarul!
A nyelvújítás előtt!
Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45-kor a Dunán!
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójátékot Balatoni Monika készítette. Negyedik rész.
Kőcserepi tanácsosnőt a világ igen magas szellemi tekintélynek tartotta, és nem minden ok nélkül. Már gyermekként, mint a legokosabb magaviseletű lánykák egyikét méltatták. Midőn ifjú hajadonná nőtt, óvatosan lépdelt a világban. Ábrándok helyett figyelt és elmélkedett. Fiatal hódolóival nem mulatott. Ő megbírálta őket. Nem volt szerelmi viszonya soha senkivel. Neki is volt lelki ideája, de attól ő annyi tökélyt, oly magas szellemi nagyságot követelt, hogy itt a földön e helyet senkiben nem tölthette. Egy-egy ifjú szemei, szavai az ő szívében is gyújtottak lángot, de ő hamar kiismerte annak tökéletlenségeit, ráakadt gyöngéire, hibáira. Örökké fürkésző szemei előtt nem maradt rejtve az emberi szív legtitkosabb gondolata sem. Így mielőtt indulata szenvedélyé válhatott volna, eltávolodott.
Evelyn 18 éves korában ment férjhez. Egy éltes főrangú úr vette el, komoly, derék, tekintélyes férfi. Amikor meghalt, Evelyn őszintén megsiratta őt, és sohasem szűnt meg emlékét tiszteletben tartani.
Néhány év múlva a mehádiai fürdőkön megismerkedett Kőcserepi úrral, aki 16 évvel fiatalabb, és akkor igen szép férfi volt. Evelyn azon meggyőződésre jutott, miszerint Kőcserepi úrnak eddigi élete folyamát tekintve igen nagyeszű és igen szeretetre méltó férfinak kell lennie. Ki sorsát oly magasra bírta vinni, az csak ideál lehet a tökélyben. Ennél fogva megengedte magának, hogy az udvarló férfi iránt szerelmet érezzen. Házasságuk második évében született gyermekük. Ez volt Vilma. Szülők, kiknek egyetlen gyermekük van, hajlandók azt elkényeztetni. Evelynnek e tekintetben egész életterve volt készen. Óvakodnia kellett, hogy a túlságos szeretet közönséges hibájában essék. Evelyn arcán sohasem volt szabad észrevennie leányának az anyai gyöngeség kifejezéseit, minek tudata a gyermek szívet annyira képes megrontani.
Evelyn szüntelen szigorú, figyelmes arccal fogadta leányát. Legkisebb hibáit sietett észrevenni, s azokat a vétek súlyához aránytalan dorgálással szemére vetni. Előre kitalálta legrejtettebb gondolatait, úgyhogy a gyermek mindannyiszor, mintha egy kérlelhetetlen, engesztelhetetlen ítélőbírót látott volna maga előtt anyja személyében.
Vilma sohasem tudhatta meg azt, hogy őt szülei szeretik. Ő csak azt tudta, hogy vigyáznak rá, mint egy fogolyra. Soha gyermeket így komoly, magába vonult kedéllyel nem lehetett látni. Minthogy iránta nem volt senkinek szabad szeretetét mutatni, ő is elrejtette a magáét. Mikor Vilma végre megvallotta, hogy beteg, akkor már nem volt képes tagjait megmozdítani. Emiatt sokszor perceken múlt élete vagy halála. Ilyenkor az egész háznál mindenki kétségbe volt esve, de kétségbeesés hangjai hozzá soha nem hatottak.
Evelyn örömest látta a fiskálist. Lehetett vele vitatkozni. Maszlacki úr, ami gondolatot egyszer a fogaival megragadott, azt el nem eresztette addig, míg a szájába nem szakadt. Esztendőkig elvitatkoztak egy-egy bölcs kérdés felett, kölcsönösen kifáradva és le nem győzve, s minden újabb találkozásnál új okokkal és erősségekkel tűzve össze.
Igen, sajnálom, hogy Vilma kisasszonyt zongorázás közben megzavartam.
Ó, kérem, ő még gyermek, neki nem szabad élvezeteimek háborítását érezni.
Óvás teszek, kedves Mércsád, Vilma kisasszony idestova anyja bájainak méltó mintaképe. Én már több ízben bátor voltam a nagysás kisasszonyt Mércsáddal összetéveszteni. Ugyanazon fönséges komolyság az arcon, ugyanazon fejedelmi termet, azok a megigéző szemek, már bocsánat.
Adná az ég, hogy boldogsága is hasonlatos legyen az enyémhez.
Ó, boldogságot Mércsád nem csak megérdemli, de önmaga alkotta.
Téveszmét mond ön. Engem különös kegyeivel áldott meg az ég. Mindkét férjem a legnemesebb lelkű férfi volt. Ezer közül egy, s én kétszer találtam az egyre.
Én pedig ellenkezőleg azt állítom, hogy a jó nő teremti a jó férjet, és amely nő boldognak vallja magát, azt saját magának köszönheti, ugyebár?
Hibásan fogja ön fel az életet, uram. Nőnek nincsen saját sorsa. Mint gyermek, mint leány, mint feleség, mindig idegen akarathoz van kötve, sőt, egész életfolyamában mások hatása alatt áll, kikre gyakran alig van egyéb befolyás a rokon szenveinél. A férfit férfivá neveli a világ, saját maga. A nőt szülői, nevelői, férje. És ez így van helyesen, lélektanilag. Amely nőt a világ neveli, azt rendesen el is rontja. És amely nő önmagát neveli, az alig ha tud boldog lenni, mert a nő boldogsága éppen gyöngeségében áll, s azon öntudatban, hogy nála erősebb lények őt pártolják, védik, szeretik, mert gyönge. Ezért megbocsásson ön, ha egy nő boldog, az szerencse, de nem érdem, az a férj érdeme.
Valóban boldog azon férfi, ki így magas elveket viselő keblet mondhat magáinak. Ez az én ideálom, kár, hogy az életben oly ritkán találkozhatni vele.
Ó, uram, csak keresni kell. De önök helyükbe várják a sorsot, melyet teremteniük szabadságukban áll.
Milcsás asszonyom, ha azon sorsot méltóztatnék ismerni, mely engem eddig üldözött, átlátná, hogy egész életem nem a fátum fölkeresése, hanem annak kikerülgetésére volt hivatva. Szenvedtem, mint gyermek, csalódtam, mint ifjú, és elfásultam, mint férfi. Ez alatt a hideg arc alatt is érző lélek rejtőzik, milcsás asszonyom. De minek beszéljek én saját csekészségem felől? Született, meghalt, boldogtalan volt. Ez az egész sírvers.
És ön sohasem talált volna eszményképére?
Míg reményem volt, addig nem találtam. És míg ön megtaláltam, akkor már nincs reményem többé.
Önnek nincs oka elcsüggedni. Kinek erős szenvedélye van, annak a szenvedély erőt is ad, s a célja magas, segíti küzdeni és fölemel. Ön még elég fiatal.
Nem, Mélcses asszonyom, fiatal nem vagyok többé. Nem az évek, a sors járása látszik meg az arcomon, s engem hideg, részvétlen embernek tartanak. Úgy nézek ki. Mi volt, amit belül, azt nem tudja senki. Az az én titkom, az az én halálom. Megbocsát mélységot, hogy így szavakkal terhelem becses figyelmét. Első és utolsó hangja az belsőmnek, s mélységodon kívül soha nem hallotta azt senki. Azért ismételve bocsánatot kérek.
Alá szolgálja, kedves barátom, hozta Isten!
Ó, kedves barátom uram, ügyünk félig nyerve van. Elhoztam önnek az aláírt engedélylevelet. Jól van-e így?
Jól van-e így? Tökéletesen rendben. A többi most az ön műve.
Hizelgek magamnak vele, hogy a művet végrehajtom. Én a kárpáti birtok urává fogom öntenni. Hány éve már annak, barátom uram, hogy mi ismerjük egymást?
16 éve annak.
Tehát 16 évi régi barátságunk volt-e valaha egy keserű óra által megszakítva?
Soha.
Remélem, hogy a törhetetlen barátságunk e peráltal, mely büszkeségem, egy örök szent kapocsal fog megerősítést nyerni, melyet többé semmi el nem szakíthat.
Semmi. Semmi.
Megvan egy győződve, kedves barátom, hogy a törekvésre engem semmi egyéb nem ösztönöz, mint azon végtelen tisztelet, miért nem mondanám szeretet, mely a kedves barátom uram és kedves családja iránt viseltetem.
Ó, bizonyos vagyok felőle.
Csak egy gondolat képes engem erővel ellátni a munkára, csak egy jutalom lelkesíthet fel oly mű kivitelére, melyet semmi kincs fel nem válthatna velem, és ez az, hogy kedves barátom uram szeretetét, családja megbecsülését kiérdemelhessem.
Biztosítom önt a megbecsülés legőszintébb, leghatártalanabb mértéke felől.
Így jutalom elég. Íme nekem 500 000 pengőt kötelezett kárpáti Abelino, ha perjét megnyerem. Én ez összegről, kedves barátom uram javára, lemondok. Nekem nem kell, nekem elég önnek és családjának becsülését bírhatni. Nekem ez elég jutalom.
De kedves barátom, hová gondol? Ezt én el nem fogadhatom. A világért sem, sőt, kérjen ön tőlem bármit. Bármit, mondom. És én nem érzek kevesebb kötelességet, mint azt teljesíthetni.
Jó, kedves barátom uram, ön kényszerít, hogy kimondjam, ami szívemen fekszik. Én kimondom. Igenis van lelkemnek egy legmélyebb óhajtás, amelynek teljesülte egyedül öntől függ. Velem szállt volna a sírba, de ön kényszerített rá, hogy kimondjam. Tegyen ön engem boldoggá. Leánya kezével.
Szívemből szólt. Sokszor gondolkoztam felőle, minő sors fog várni egyetlen leányomra. Lesz-e, aki őt tudja szeretni, ahogy megérdemli? Talál-e férjet, ki őt megérdemelje? A mai fiatalság léha, tartaléktalan. Maga viselete méltán aggodalmakkal tölti el a jövendőkbe tekintő atyai szívet. Őszintén kell megvallanom, hogy a gondjaim közepette sokszor feltűnt előttem egy derék férfiú képe. Elgondoltam, hogy él az én ismerőseim között egy komoly, érett, esző és szívű, szilárd jellemű férfi, kiben tökéletesen meg tudnék nyugodni. Kinek bátor, erélyes tulajdonai mellett boldognak láthatnám Vilmámat. S ez az én kedves maszlackim.
Ó, kérem!
De mindannyiszor le kellett mondanom e gondolatról. Mint remélhettem volna még azt, hogy ön, kielőtt még oly ragyogó pálya áll, ki sokkal magasabb összeköttetéseket remélhet, az én szerény családomra engedje vonatni figyelmét.
Nincs magasabb célja törekvéseimnek, s nem ismerek oly fényes összeköttetést, melynek elsőbséget adnék e felett. Bárminő előmenetel tartson is fenn számomra a sors, mindenkor büszke leszek azon lépésemre, mely által egy kőcserepi kisasszony kezét megnyerhetném, egy oly családtagjáét, melynek hölgyei példaképei az erénynek és házias szendeségnek.
Én pedig mondhatom, hogy annál nagyobb örömmel nem lephetett volna meg a sors, mint amelyet kedves barátom ajánlata okozott. Így elfogadom önnek egész tervét a kárpáti uradalom iránt, hisz ön tulajdona lesz az, s az egész Vilmám kezével annak férjére száll. De büszke szívvel mondhatom, uram, hogy az egész kárpáti uradalomban nincs olyan kincs, mely e kézzel fölérjen.
Ó, jól tudom azt. Én fel tudom fogni boldogságom nagyságát. Meg fogom én mutatni, hogy bárha nem vagyok is a holdvilág képűsi hederekkorából, azért egy nőt igazán valóban tudok boldogítani őszhajszálaim dacára. Oh, azaz, hogy őszhajszálaim bízén nekem nincsenek, 30-on túl vagyok. Komolyságom miatt már ifjonc koromban vénnek neveztek.
Éppen össze fognak illeni. Ő is így komoly, de lányom most 13 éves. Láthatja ön, hogy még nem férjhez menet erre való.
Ó, kérem, néhány év nem tesz rám nézve különbséget. Én kész vagyok várni akárhány évig.
Ő addig is nőm nevelési rendszere alatt marad. Evelynnek mindenben rendszerei vannak.
Ó, mi csodás rendszerek!
Evelyn saját nézetei szerint neveli gyermekünket, s én kénytelen vagyok elismerni, hogy nézetei helyesek. Hiába bizonyos dolgokban a nőknek csalhatatlan tapintatuk szokott lenni. Közügyekben merek ítéletemre valamit adni, de ami a gyermeknevelést illeti, már ebben nőm előtt meg kell hajolnom.
Ki ne hajolna meg előtte? A női tökélyek, a hölgyi erények, az asszonyi bölcsesség mintaképe előtt.
Valami határidőt mégis kellene szabnunk. Különben igen határozatlan reményeket költünk egymásban. Ezt tudja, kedves Maszlackim, hogy én nem kevésbé sietek önt lányom számára biztosítani. Mondjuk azt, hogy meg fog történni ez a házasság fél év múlva, azon a nap után, melyen Kárpáti Béla kedvező végítéletet kap perében. Lássa ön, ebben mindannyiunk érdekei össze lesznek kapcsolva.
Tegyük fel még határozottabban, legyen a boldog határidő fél év azon nap után, melyen a kőcselepi család a Kárpát-falvi uradalomba beiktatásra kerül.
Ó, én nem akarom olyan messze tenni a határidőt. Sőt, minél közelebb, kedves Maszlackim. 2-3 év az egész. Ön dolgozni fog éjjel és nappal, hogy a pert siettesse. Másfelől én minden befolyásomat felhasználom, hogy annak kedvező irányt adjak. Ez nem lesz nehéz, mert az ügy igazságos. Különben az engedményt el se fogadhatnám. Bizonyos vagyok annak jogossága felől, s biztosíthatom önt, hogy a per meg lesz nyerve. Akkor semmi sem akadályozhatja, hogy a barátság eddigi kötelékei a legszorosabb rokoni viszonnyá fűződjenek közöttünk, s én, kedves barátom, kedves fiamnak nevezhessem.
E szóknál Kőcserepi megölelte a fiskálist, ki egész gyermeki áhítattal borult a marciális férfiú keblére, ki viszont lehajolva a kisdett férfihoz, megcsókolta annak homlokát, jól vigyázva, hogy álhaját félre ne tolja az érzékeny nyilatkozat által. Maszlacki teljesen beleadta magát ezen atyai ölelésbe, miközben elgondolta, hogy Zoltánt érintő tervéről a tanácsos mit sem tudhat, talán csak nem akarja rászedni.
Fölösleges figyelmeztetnem, kedves Maszlackim, hogy az egész értekezésünknek mindaddig szubróza kell maradnia. Nehogy a világ ideje korán megtudjon valamit tervezett összeköttetésünkről, és kellemetlen következtetéseket formáljon. Ön ügyvéd, én pedig ítélőbíró. Bármi egyenes és igazságos legyen is eljárásunk. A világ könnyen balra magyarázza a tényeket.
Tökéletesen felfogom ez aggodalmat. Én tudok hallgatni, mint a sír.
Még egyet, kedves jó Maszlackim. Mint az elébb is mondám, Evelyn saját rendszerrel bír a nevelésben, amit én kénytelen vagyok helyeselni, mert jobban érti, mint én. E rendszerhez tartozik az is, hogy a növendékleánynak egészen addig az ideig, amíg annak alkalma el nem érkezett, nem szükség semmit házasságról, szerelemről s máseféle dolgokról tudni. Ezt én igen helyesnek találom. S e részben úgy hiszem, hogy kedves barátom is egyetért velem.
Tökéletesen. Az ilyen ifjonci ábrándozások sosem szülnek semmi jót. A határtalan tiszteleten kívül semmiben sem fog nyilatkozni azon indulatom, mely a kedves nagyságod, kedves barátom uram családja iránt viseltetem.
Köszönöm, Maszlacki.
És a méltságos asszony?
Legyen biztos ön is erészről. Én magam fogom őt efelől értesíteni. Megkímélem önt a jelenet zavarától. Hiába. A kérői szerep a legbátrabb férfit is zavarba hozza. Magam tapasztalásából mondhatom. Evelyn önnek nagy tisztelője. Beleegyezéséről előre is szavamat adhatom. Isten önnel.
Isten önnel.
A tanácsos úr derült, vidám arccal lépett Evelyn szobájába. A figyelmes delnő minden percig azon gondolatok elemzésével foglalkozott, miket Maszlacki rejtélyes magaviselete keltett szívében. Mentül tovább fejtegette azokat, annál világosabban kezdett látni. Minden kombináció összevágott. Elhatározta magában, hogy férjével közölni fogja kételyeit. Az érkező tanácsosnak Evelyn gyöngéden helyet csinált maga mellett a pamlagon, s kés csókjára bocsátva őt, közelebb simult hozzá, miközben márvány szépségű karját annak vállán nyugtatta.
Találkozott veled, Maszlacki?
Eddig vele beszéltem.
Miről?
Örös ügy. A kárpáti rokonok vitája, melyben informálni kívánt. Zoltán úrfi alig, ha el nem veszti birtokát.
Tudod-e, hogy Vilma még kimondhatatlan ellenszenvet érez ezen ifjú iránt? Én meg nem foghatom. Más ifjú iránt legfeljebb közönyös, de ez gyűlöli. Valahányszor Zoltán erre lovagol, elfut az ablaktól. Társaságokban őt mindenütt kikerüli. S ha táncolnak, inkább egész este ülve marad, csak hogy vele ne legyen kénytelen táncolni.
Ez nagyon természetes. Az a fiú a legkiállhatatlanabb gyermekek egyike, akiket valaha láttam. A világ sokat tart felőle, mert gazdag. Na majd meglássuk, ha nem lesz az, mennyit fog érni.
S oly bizonyos volna, hogy vagyonát elveszti?
Maszlacki tökéletesen meggyőzött felőle.
És ezért volt nálad Maszlacki?
Igen.
És nem gondolod, hogy egyéb okai is vannak Maszlackinak e pörös ügynél, míg őt ide járni késztetik?
Nos, és mi oka lehet?
Képzeld, ez a szegény fiatalember belém szerelmes.
Ez szomorú dolog ránézve. Szegény fiatalember.
De kérlek, ne éreztesd ezt vele. Ő titkolja a fájdalmát, de én egy pillantást vetettem lelkébe, mely mindent tudatott velem. Boldogtalan.
Ne kacagjuk ki a boldogtalan fiút ezért az érzelmiért, Evelynem. Nem egyetlen ő, kit lelked nemessége meghódított. Az így tisztelet viszont tiszteletre méltó. Tapasztalni fogod, hogy én, ezt tudva, még jobban fogom becsülni a derékembert. Bánj te is nemesen vele.
A későbbi találkozásoknál Maszlacki úr és Evelyn között a lehető legkellemetlenebb nemes nyájasság igazgatta a társalgást. Mindkettő úgy érezte magát, mintha valakinek egy marék eleven hangyát adnának, hogy vigye haza a zsebében, de szépen bánjék velük. Maszlacki úr azon hitben élt és mosolygott, miszerint Evelyn jóságos pillanatai a tanácsos ajánlatából eredő anyai szívességből származnak, s emiatt kénytelen volt a legszerényebb, áhítatosabb alakot játszani. Evelyn mindez ábrándos arcfintorgatást azon holdas indulatnak tulajdonította, amit plátói szerelemnek neveznek, s mely elég ok a megfelelő szánalom gerjesztésére s eredendő bölcsészeti elméletek elvonására.
A tanácsos úr meghallgatta mind a kettőt. Az egyiknek segít örülni, a másiknak szánakozni, bár őrizkedik őket felvilágosítani kölcsönös tévedésükről. Thank you.
hangzott Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójáték negyedik része. Szereplők: író Tokai Csaba, narrátor Kálid Artúr, Maszlacki Gábor Bolla Róbert, Evelin Takács Katalin, Kőcserepi Dániel Barát Attila György, hangmérnök Sersznyev Csaba, gyártásvezető Pentelényi Kovács Tímea, zenei szerkesztő Hortobágyi László, rendező Balatoni Monika. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójátékot Balatoni Monika készítette. Ötödik rész.
Szentír ma egészen más hely volt a hajdani grófok idejében. Összehasonlítva azt a mostanival, Rudolf grófnak valami ember fölötti hatalmat lehetséges tulajdonítani, mely őt csodatételekre képesítette. Az a nagy térség, hol most a legszebb kalásztenger hullámzik, nem volt egyéb, mint egy nagy, láthatártalan ingovány, benőve magas náddal, melyben ősszel és tavasszal, mikor az egek csatornái is a hóolvadások vizei megeredtek, gyönyörűen lehetett csónakázni minden nemű víziszárnyasokra vadászva. Itt állt az a nádkunyhó, amikben az öreg szentírmai gróf szomszédjával, a jó Kárpáti János báróval egész éjszakákon át elült lesben a drága mocsári szalonkák után. Nyáron pedig, amikor a rekkenő meleg kiszárította a vizeket, fölséges rókavadászatok történtek az ősvilági náderdőben, melynek valahol alkalmasint volt határa, de hogy hol, arra csak a berettyó és a tisza tudtak volna illetékes feleletet adni.
Az esztendő három évszakában a szentírmai és kárpáti urak birtokaik egy része fölött csak név szerinti protektorátussal bírtak. Voltaképpen kígyó és béka és nádi madarak uralkodtak azokban teljes anarchiai országlással. Az ismeretes szárazföldek sem voltak igen boldog állapotban. A legjobb helyeket, miken az uraság gabonája állott, robotos jobbágy művelte, s így egész tudományos természet históriája volt minden darab földnek. Rudolf idejében a beláthatatlan nád rengeteg helyén mérnöki kiszámítással épült egyenes csatornák vezetnek le minden fölösleges árt a folyamokba, néhol zsilipekkel ellátva, mikről okszerűen öntözik a réteket. Az úttalan berkek helyét szabályos táblákban fedi a legszebbik vetés, az egykori sivatagos székifüves puszta mentén a szellő a távol aranyló repce földek virágporának illatát hordja szét. Kanadai jegenye erdők fedik a folyamok kanyargó medreit, melyek most egyenes átvágásokba vannak szorítva, és egész kertsort látni végig szentírmáig, melyeket deszkasimaságú út köt össze.
A rongyos házikók rendetlen sorai helyett csinnan épült utcákon visz az út keresztül. Közülük díszesen emelkedik elő az urasági kastély a templommal szemben. Rudolf odahagyta ősei váracsát, 80 szobájával, nagy visszhangos kőfolyosóival, szélzúgásos tornácaival. Odaépítetett lakást a helység közepére, a többi házak közé, s 10 év múlva egész piac támadt ott körülötte. Kitűnik az épületek közül a helységháza, a paplakok és az iskola, miket a főúr maga építetett, s gondjával fenntart. A kertek alját elfoglalják a lakosok gyümölcsaszalói és selyemtenyésztő bajtái.
Nem puszta ez többé, hanem paradicsom. E tágas, mosolygó környezetben élte át gyermekéveit Kárpáti Zoltán. A fák az udvaron éppen oly idősek, mint ő. Két jávort ő maga ültetett a kert egyik dombja alatt, midőn még csak 3 éves volt.
Zoltán születésnapja van ma. E napot a szentírmai család rendesen Kárpát-falván vagy Madarason Zoltán jószágán szokta megülni. Előre készült rá cselédség, jobbágyság, mindenki tudott valami meglepőt, valami kedvest tartogatni a bálványozott gyermek számára, ki szemefénye volt kicsinynek és nagynak, kinek láthatásáért az öreg emberek napestig elácsorogtak a kastély udvarán, mikor a szomszédból odavetődött. Születése napján egészen az övék volt. Láthatták, beszélhettek vele, megszoríthatták szép erős kezeit, megköszönhették neki mindazt a jót, amit esztendőn át velük éreztetett. Elmondhatták, hogy oly Isten áldása volt rajtuk, mint az eső és a napfény, és kérték, hogy az Isten engedje nekik-e boldogságot sokáig élvezni.
Négy gyermeke volt Szentirmai Flórának. Két fiú, két leány. Mind a négy úgy szerette Zoltánt, mint testvérét, és gyakran kedves civakodással törtek rajta, hogy melyik szeresse jobban. Tán Katinkát kivéve, aki sejteni kezdte talán, hogy ennek az édes szeretetnek valami bánata is van, amit titkolni szokás, s ami a testvérérzelemben nincsen.
De Rudolf nincs jelen az örömnap reggelén, és hiába várják őt egész nap. Flóra, bár nem mutatta, komolyan aggódott. Ez a nap mindig nevezetes családi ünnepé szokott náluk lenni, és Rudolf sohasem maradt el arról. Ilyenkor megszokta csókolni gyámfiát, megdicsérte egy évi haladásáért, megáldotta, szeretetével elhalmozta. Mintha mindannyiszor családja új tagjává avatná őt. Rudolfot nagy dolognak kellett érni, hogy a családi ünnepet elmulasztotta.
Flóra este felé kisétált gyermekeivel a kastély kertjébe. Ott egy magas halmon letelepedtek. A magasból messze le lehetett látni az útra. Zoltán nem állhatta a nyugtalanságot, és engedelmet kért gyámanyjától, hogy átlovagoljon Szentirmára. Megtudandó, nem érte-e a grófot valami veszély. De Flóra nem engedte. Bizonyosan mulaszthatatlan dolga van férjének, s nem venné jó néven családja túlságig vitt aggodalmát.
Bizony nagy dolog történt Szentirmai Rudolffal. Amikor éppen kihajtatott volna egyik kapuján a madarasra vezető útnak indulva, akkor érkezett a másik bejáraton az udvarra parasztszekéren Fráter Bogozi Pestről.
Itthon-e a méltóságos gróf?
Nincs.
Az baj. Vagyon-e a méltóságos grófnak törvényes korú, de nem teljes korú fia?
Tudom is, nem értek indiákul.
Az szép. Hát, maga kicsoda?
Hajdu. A méltóságos úr huszárja. Nem Hajdu. Hajdu az, aki a vármegyeháza előstrás áll.
Hogy hívják?
Ebkérdi Pál.
De komolyan feleljen, Kend, azt mondom. Úgy tekintsen rám, hogy én a tekintetes királyi tábla jurátus nótáriusa vagyok, s exmisszióból jövök. Azért hivatalosan kérdem Kendet. Kinek híják?
Nemes Kánya Márton.
Hány esztendős?
Én magam csak 42, hanem az apám elért 80-ig.
Állapotja?
Köszönöm kérdését, egészséges vagyok.
Nem azt kérdeztem, micsoda kondíció. Hivatala van?
Mondtam már egyszer, huszár. Hanem a bátyám fiskális.
Van felesége?
Kettő.
Bolond Kend?
Istálom, az egyik már meghalt.
No, hát már most fogja Kend ezt az írást. Ez idéző levél. Citatórium a méltóságos gróf ellen. Kendnek, mint házhoz tartozó cselédnek, érvényesen adhatom ezt át.
De én nekem úgy segélyen át nem adja az úr, ha százszor jurátus is.
De gondolja meg Kend, mert...
Nem gondolok én semmit. Az én kezembe ugyan nem nyomja azt az írást. Én nem láttam, nem hallottam semmit, én nem vagyok senki, engem nem hívnak sehogy. Én itt sem vagyok.
Azzal elosont az előszobába, s bezárta maga után az ajtót. Példáját látva valamennyi cseléd szétfutott az udvarról. Fráter Bogozit egy cseppet sem zavarta meg ez erőszakos eltűnés. Előkeresett a tarisznyájából négy szeget és egy kalapácsot, s az idéző levelet szépen kiszegezte az orra előtt bezárt ajtóra. Azután szépen felült a szekérre, s elhajtatott, amerre jött. A cselédek csak akkor mertek előjönni, s mi nagy volt megütközésük, midőn a veszedelmes iratot az ajtón látták kifeszítve, mint valami statáriumot.
Nem. Hozzá ne nyúljatok! Ez törvényes dolog, s bajt szerezhet annak, aki hozzányúl a kezével. Hanem mindjárt tegyünk valamit. Hol a kis lovász gyerek? Gyere csak, te kölyök! Vedd le te innen ezt az írást! No, ne félj, nem harap meg! Bele ne néz! Senki ne nézzen bele! Ugorj a legjobbik paripára, s vágtas a méltóságos úr után, s ahol találod, ott add át neki ezt a levelet! Te siess nagyon!
Rudolf megállítatta kocsiját, amint a lovászfiút vágtatva közeledni látta. Ahogy kezébe vette a levelet, arcán indulatroham viharzott keresztül, és reszketni érezte minden tagját.
Szentérmai Rudolf gróf házasságtörő. Iszonyatos vád ez. Iszonyú, hogy nyomorult mammonért hitet, boldogságot, becsületet így eltéphessen valaki. Lehetséges, hogy valaki ellen erényes tetteit, mint éles kardot fordítsák? Való az, hogy a legtiszteltebb férfinak azt mondják a törvény előtt, te egy nőnek becstelen szeretője voltál, mert íme annak fiát úgy szereted, mint tulajdon gyerekedet? Hogyan üdvözöljem most őt születése napján? Hogyan csókoljam meg, miként máskor? Hajts vissza, Szentfirmára!
Rudolf késő éjjelig szobájában volt bezárkózva. Szüntelen járt alás fel, egy percre meg nem állapodva. Lassan csillapodott dühe és nyugtalansága. Kinn zivatartom volt.
Üljön valaki rögtön lóras, menjen madarasra! Akármilyen korán reggel lesz, mire odaér, költse fel rögtön Zoltánt, s adja neki át a levelet. A nyitott kocsi álljon elő, fél óra múlva indulok Kárpátfalvára.
Szentírmai a legnagyobb zivatarban érkezett meg Kárpátfalvára. Ott rögtön fölkereste a beteg jószágigazgatót, és sokáig egyedül értekezett vele. Zoltánt ez alatt ezer aggodalom kínozva vágtatott az úton. Álmatlanságtól érzékeny képzelődése félelmetes eseményeket rajzolt gyámatja rejtélyes útjáról Kárpátfalvára, éppen az ő születése napján.
Hol van gyámatyám? Nincs valami baja?
Alig, ha nincs.
Olyan rossz színben van, mint a beteg volna. Késő éjszaka érkezett, meg segész reggelig fenn volt. Egyik szobából a másikba járt egyes egyedül.
Zoltán sietve haladt fel a lépcsőkön, s dobogó szívvel nyitott be az írószobába. Rudolf háttal állt az ajtó felé, valamiféle iratokat pecsételve. Az ifjú lépteinek hangjára visszafordult, s oly nyugodt, oly hideg arccal fogadta őt, mintha ott belül semmi sem történt volna.
Zoltán barátom, foglaljon helyet.
Kedves gyámatyám, ön engem eddig tegezni szokott.
Igen, kedves Zoltán, míg ön gyermek volt. De idestova már férfi lesz. Ma van a 14. születési évnapja. Ön már azon korba lép, ahol az önállóság érzete nem engedi meg ezt a gyermeki viszonyt, amiben eddig volt gyámja iránt. Különben is ennek a viszonynak most némi átalakuláson kell keresztül menni.
Zoltán zúgni érezte maga körül a világot. Tán nem jól értette, amit gyámatja mondott. Rudolf észrevette a gyermek arcán ezt a könyörögve kérdő tekintetet, s félre kellett fordulnia, hogy ne engedje magát általa meghatni.
Önnek rövid időn el kell tőlünk válni.
Zoltán halovány lett, mint a fal. Valamit akart szólni, de minden gondolat, minden hang megdöbbent szívéhez volt tapadva. Önkéntelenül egy székhez támaszkodott. Rudolf úgy szeretett volna oda menni hozzá, és keblére ölelni és vigasztalni.
Üljön le, barátom. Ön elég komoly ahhoz, kedves Zoltán, hogy tökéletesen megértse, amiket mondok, és átlássa, hogy nem valami rendkívüli eset az, amire önt elő kell készítenem, hanem a dolgok természetes folyása. Úgy hiszem, meg fog benne nyugodni, hogy én önnek javát akarom. Ön ifjúsági előkészületein már átesett. Sanélkül, hogy önt szembe dicsérném, mondhatom, szívétől, eszétől és karjától sok nemest,
sok jót lehet várni. Ön szép tehetségekkel bír, s lelkének nemes tulajdonai mellett csak egy hiányzik még, mi azokat tökére fejlesz-e, az, hogy világa legyen önnek. Önnek az életbe kell átlépnie, látnia, ismernie kell saját észlelése után az embereket és viszonyokat. Ehhez ön Szentírván és Kárpátfalván nem juthat. Az itteni együgyű emberek önnek nem szolgáltatnak anyagot tapasztalásokra. A kicsinyes falusi házi gondok jó iskola leányok számára. De nem az férfiaknak, kik egykor világi állásuk előnyei mellett az ország jobbjai közé számíthatják magukat. Az életnek itt szűk köre van, s pusztán könyvekből nem lett még senki se bölcs. Tavaly velem külföldön tett 2 hónapi utazása több ismerethez juttatta önt, mint 2 évi tanfolyam. De én minden évben nem utazhatom el önnel. Családom, hivatalom s egyéb tekintetek nem engedik a hosszabb távollétet, bármennyire óhajtanám is. Legelőbb is fel kell mennie Pestre. Ez most a nemzeti érdekek középpontja. Az új kor eszmék gyűjtőhelye. Itt fogja ön legelőbb megismerni azon helyet, melyet önnek idővel elfoglalnia kell, s az utakat, mik által azt meg lehet érdemelni.
De azért ön gyámatyám marad.
Nem maradok az, Zoltán. Ilyen messziről nem viselhetnék önre gondot. Barátja, jó akarója maradok önnek, és rajta leszek, hogy derék, önhöz méltó gondokra ruházhassam át eddigi kötelességeimet ön iránt. Ha van ön gondolatában az ismerős hazafiak közt olyan, akihez inkább vonzódik, adja tudtomra. És én kieszközlöm, hogy az legyen önnek jövendő gyámnoka.
Zoltán egész arcán, még összeszorított öklein is meglátszott, hogyan folytja el felküzdő keservét, hogyan erősíti meg magát. Szemei szinte égni látszottak a visszatiltott könnyek miatt, midőne felszólításra felelt.
Úgy, Tarnavárit kívánom, gyámul.
Igaz. Most ő 7 személynökké neveztetett ki, tehát Pesten fog lakni. Hanem, édes Zoltán, Tarnavári úr nagyon szigorú ember.
Éppen azért. Ha Szent Irmától el kell válnom, legalább érezzem azt mentül jobban.
Rudolf úgy szánta szegényt, úgy sajgott a szíve, hogy így kellett bánnia vele. De meg kellett annak történni. Amaz undokvád után egy napig sem volt szabad Rudolfnak Kárpáti Zoltán gyámjául maradni.
Tehát majd megírom ön számára az ajánló levelet Tarnavárihoz, mert a jövő közgyűlésig is, mely e fölött határozni fog, önnek már nála kell lenni. Addig átmehet ön a szobájába.
Minő vétkemmel, hibámmal adtam okot gyámomnak e szokatlan hidegségre. És el kell hagynom az egész világot, melyben szeretnek. És el kell hagynom egy gyermektársat, egy kedves, szép tüneményt, kit jobban szeretek, mint az egész világot, kihez minden napnak egy-egy emléke köt. És mindezek után be kell lépnem egy hideg, szomorúan zajos világba, hova engem az eddigi jó szellemeknek egy tekintete sem fog kísérni.
Zoltán sajgó érzelemben néhány percig ott mélázott még az ajtó előtt, amikor egyszerre valami megdöbbentő hang ragadta ki kábulatából. Súlyos, keserű férfi zokogás hangjai. Ott benn, az elhagyott szobában egyedül maradt a gróf, és azt hitte, senki sem hallja, mikor ő visszafojtott érzelmeinek szabad kitörést enged. Az örökké hideg, nyugodt férfi volt az, aki sírt.
Zoltán azonnal visszafordult, felszakította az ajtót, és magán kívül rohant a szobába. Fájdalomtól leroskadt, gyámatjához futott, keblére vetette magát, s olyan boldog volt, amikor őt Rudolf erősen szívéhez szorította, s engedte, hogy könnyeivel áztassa kezeit. Nem titkolta előle többé, hogy szereti, hogy fájt neki-e hideg szavakat intézni ahhoz, kit az erős szeretet úgy szívéhez csatolt már, hogyha onnan le akarja szakítani, vérnyomot hagy maga után a seb. E néhány pillanat többet mondott, mint amennyi egy könyvben, mint amennyi egy szívben elfér.
Emlékezzél rá, Zoltán, hogy láttál engem sírni, és legyen ez életednek titka, amire sokszor gondolj, de el ne mondd senkinek soha.
Miért? Miért kell én nekem önt elhagynom?
Tőlem ne kérdezd azt. Elég jókor meg fogod úgy is tudni. És az a nap nagy bánat, nagy szomorúság lesz rád nézve. Az Isten adjon szívednek erőt annak elviselésére. Most elég legyen annyit tudnod, hogy nem a szeretet hiánya az, ami tőlünk elválni kényszerít, hanem egy átoknál terhesebb végzet, aminek közelettéről nekem épp oly kevéssé volt sejtelmem, mint nincs te neked most. El kell bennünket hagynod. Mégpedig úgy elhagynod, hogy vissza sem térhetsz.
Ki parancsolhatja? Ki kényszeríthet engem arra?
Én.
Ön? Gyámatyám. Az nem lehet. Önt kényszerítik mások, alattomosan. Önt bizonyosan gyanúsítják azért, mert én gazdag vagyok, és így akarják önt tőlem elidegeníteni. De ki tilthatja azt meg nekem, hogy én a legnemesebb lelkű férfit, kit gyermekkoromtól fogva atyámul tanultam ismerni, a legkedvesebb, a legszeretőbb anyát, és a legjobb testvéreket, kik engem árvát édesbátyjukká fogadtak, ne szeressem, amíg élek. Ki parancsolhat abban nekem?
Senki. Senki, édes Zoltán. Te szeress minket, szeresd őket ezentúl is, mert mi is szeretni fogunk téged. Amikor magadban leszel, sokszor gondolj ránk, mert mi is sokat fogunk rólad beszélni, ha egyedül vagyunk, és senki sem hallja. De amit gondolsz, amit érzel, nem utasd, nem mondd senkinek soha, mert az nagy veszélyt hozna rád és reánk. Hogy miben áll a veszély, azt én neked meg nem mondhatom. Egy rossz pillanat majd tudtodra adja. Érezz, és hallgass. Én kérlek erre, és amire én kérlek, azt te meg fogod tenni.
Gyámatyám!
El fogsz bennünket hagyni anélkül, hogy a bámészkodók előtt mutatnád, miszerint az neked nem esik jól. Távol leszel tőlünk. Hozzánk levelet nem írsz, sem tőlünk levelet nem vársz, és mégis meg fogsz nyugodni abban, hogy mi szeretünk téged, és tudjuk, hogy te is szeretsz minket. Aztán, ha találkozni fogunk itt és amott a világban, úgy fogadsz bennünket, mintha csak futólagos ismerősök volnánk, akikhez többé semmi közöd.
És sohasem lesz ennek vége?
Lesz. Bizonyára lesz.
Tehát nem örökké. Tehát nem halálig.
Hangzott Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójáték 5. része. Szereplők: író Tokai Csaba, narrátor Kálid Artúr, Szentirmai Rudolf Csőre Gábor, Kárpáti Zoltán Széles Tamás, Fráter Bogozi Elek Ferenc, Hajdú Hannus Zoltán, Lovászfiú Kovács Krisztián, hangmérnök Sersznyev Csaba, gyártásvezető Pentelényi Kovács Tímea, zenei szerkesztő Hortobágyi László, rendező Balatoni Monika.
A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a késő esti krónika következik.